mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Jó reggelt! Rádió Café 98.0, benne a Millás reggeli Kántor Endrével.
És Nyó Zsuzsival, 9 óra 12 perc van. Érkeztek érdekes hozzászólások. Több olyan témánk volt, ami elég sok reakciót generált a mai napon. Többek között az egészséges munkahelyes.
Így van, mert hogy az egészséges munkahelyekkel foglalkoztunk, főként abból a tekintetből vizsgáltuk a kérdést, hogy vajon az ülő munka és az egészség mennyire függ össze, és arra futtattuk ki a beszélgetést, hogy szuper lenne, hogyha kis lépésekkel elkezdenénk valamilyen formában edukálni magunkat a mozgásra, és nagyon jó megjegyzések érkeztek el a témával kapcsolatban. Azt írja nekünk valaki, hogy egyetért velünk a tekintetben, hogy egyéni felelősségünk van abban, hogy elkezdjünk tenni azért, hogy tudatosabban használjuk a munkahelyünkön a felállni az asztaltól lehetőségét.
Hát, hogy álljunk, igen, ne üljünk folyamatosan.
3000 fős vállalatnál dolgozik, és az üzemeltetés vezetőjeként 600 motoros íróasztalt vásároltak, ami felemelhető, de a kollégáknak csak egy negyede használja, mert hogy egészen egyszerűen annyira beleszoktak a kényelembe, hogy ugye nem veszik a fáradtságot. Hát arról meg nem is beszélve, hogy a home office-ban.
Központilag kell irányítani az asztalokat, szóval elindul fölfel, és kénytelen felállni a munkavállaló.
Beszélgettünk arról is, hogy szuper, hogyha valaki egy olyan megbeszélést tart, ami állva történik, egy kis asztal körül áldogálnak, azt írja ez egyik hallgató, hogy na, én olyankor szoktam odahúzni a széket, és leülök, mondja ő. Aztán van egy olyan hozzászólás is, aki azt figyelte meg az irodában, Szeszta írta nekünk, hogy a munkavállalói szemlélet az igazából katasztrofális, mert hogy egy hazai multinál minden egyes kollega arról panaszkodik, hogy milyen messze van a székétől.
A nyomtató,
érted?
Igen. Ki is nyomtatja. Valahol kötelező ezt értem, de oké. Hát ez van. Várunk még hozzászólásokat. Természetesen lehet írni nekünk 0636 98 098 0, info@millasreggeli.hu, vagy a Messenger a Facebookon keresztül, ahova szintén érkeztek üzenetek, ezeket majd később ismertetjük.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És azon belül is az a téma, amit beharangoztunk, mégpedig, hogy a Zoom Lion a CTP-t választotta magyarországi partnereként, és egy mintegy 42 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg, várhatóan 800 munkahelyet teremt a cég Tatabányán. Kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy egyáltalán milyen pozíciót tölt be a CTP a magyar ipar logisztikai ingatlanpiacon, és ennek a kibontására, ennek a témának itt van velünk a stúdióban dr. Gondi Ferenc, a CTP Magyarország, vagy CTP Management Hungary Kft. Országigazgatója, talán jó az a titulus így.
Igen,
szervusz. Nézzük meg ezt a CTP-t, miről van szó? A
CTP egy, lehet úgy mondani, egy kis családi vállalkozás, 25 éve egy magánszemély alapította Csehországban. Mai napra viszont egy hatalmas 13 millió négyzetméternyi saját tulajdonú bérbeadható ingatlannal rendelkező amszterdami tőzsdén jegyzett vállalat lett. Magyarországon ez a 8. év, hogy jelen van a CTP, és 1 millió 250 ezer négyzetméternyi saját tulajdonú ingatlanunk van. És hogy összehasonlítani lehessen, a Margit-sziget ez körülbelül milyen 900 ezer négyzetméter, tehát a Margit-szigetnél nagyobb saját tulajdonú ingatlan területünk van. Ezeket bérbeadjuk hosszú távra, mi építjük ezeket az ingatlanokat, és aztán mi is üzemeltetjük őket.
Hát akkor ez azt jelenti, hogy európai szinten is az egyik legnagyobb cégről van szó.
Igen, igen.
Oké, a magyar 8 éves múlt az, mik voltak a mérföldkövek, talán lehet ilyet említeni?
Abszolút. Volt egy piacra lépés, az részben akvizícióval, voltak első projektek Budapest környékén, Tatabánya környékén, aztán körülbelül 5 év után piacvezetők lettünk, tehát elértük azt a mérföldkövet, hogy nagyobbak lettünk, mint bárki a piacon. Ez a lendület ez azóta is töretlen. Annak ellenére, hogy piacvezetők vagyunk, 22%-a miénk a piacnak, a tavalyi évben közel 40%-át az összes igénynek mi szerződtük le. Ez egy hatalmas eredmény, azt gondolom, hogy piacvezetőtől, hogy ennyire rugalmas, flexibilis és gyors reagálású tud maradni.
A Zoom Lionról mit lehet tudni?
Zoom Lion egy elég jelentős cég Kínában is, tehát a régióban, ahol jelen van, Mr. Chen, az alapító chairman, amikor itt volt, mesélte, hogy kb. 35,000 munkavállalójuk van, 3 fő szegmensben dolgoznak, az egyik az a bányászati gépgyártás, a másik a mezőgazdasági gépgyártás, a harmadik, az pedig ez, amit Tatabányára is hoztak, ez az emelő ilyen boomlift gyártás. Úgyhogy ezt azért hozták Magyarországra, mert kifejezetten innen akarják ellátni egy prémiumabb minőségű termékkel a magyar, vagy az európai és részben az amerikai piacokat. Ez egyébként egy kiváló példája a nearshoringnak.
Na, ez tehát nagyon jó, hogy mondtad, mert ezt rá is akartam kérdezni.
Sejtettem.
Bizonyos, tehát van, aki, amikor ilyesmikről beszélünk, ilyen multikulti közegben vannak ezek a szakkifejezések, amiket használunk. Már egy kedves hallgató írta itt a technológiai transfer cégre is, hogy azt miért kell magyarul mondani, azt mondjuk rendes nevén angolul, de hogy sokan ezeket a kifejezéseket így általában így elutasítják, pedig a nearshoring is egy olyan kifejezés, ami abszolút ennek a iparágnak a szlengje, vagy a zsargonja. Mit jelent ez?
Nearshoring, vagy friendshoring, amiről mi szoktunk beszélni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ellátási láncoknak a sérülékenységét úgy kezelik a cégek, hogy közelebb hozzák a termelést a célpiachoz. Ezt kifejezetten az elmúlt időszakban, tehát COVID után láttuk, hogy elkezd ez rendkívül erősen megjelenni. Olyannyira erősen, hogy tavaly cégcsoport szinten 2.100.000 négyzetméternyi beszerzést írtunk alá. Ennek a 20%-a köthető ehhez a nearshoringhoz, tehát azt gondolom, ez egy kifejezetten jelentős szám. A friendshoring az pedig kifejezetten az, amit a kínai vállalatok is Magyarország között látunk, hogy egyszerűen Magyarországot egy biztonságos baráti országként tekintik, és ez nagyon fontos számukra, hiszen egy teljesen más kultúrás közegbe érkeznek, és fontos, hogy érezzék azt, hogy itt egy támogató közeg veszi körül őket üzleti szempontból.
Milyen egyedi ügyféligényekhez kellett alkalmazkodni a szerződéskötés során?
Rendkívül egyedi volt az igény, tehát egy meglévő, rendkívül speciális, hosszúkás formájú épületet kerestek, ahol pontosan be tudják illeszteni a gépgyártást. Volt egy 20.000 négyzetméternyi teszt érja, amit építeni kell nekik 10 tonnás teherbírással, tehát csak hogy értsétek, hogy egy átlagos ipari csarnoknak körülbelül 5-7 tonnás a teherbírása a padlónak, egy 10 tonnát kell tudnia, úgyhogy kültéri. Emellett 16 méteres kisebb alapterületű épületet kell építeni nekik, tehát azt gondolom, hogy ez a deal, vagy ez az üzlet, ez egyébként egy regionális keresés volt, tehát Lengyelországtól kezdve mindenhol keresték ezeket, és hatalmas szerepe volt a HIPÁ-nak, hogy Magyarországra jött, hiszen az incentive policy, amit a magyar állam nyújt, az kifejezetten keresi az olyan nem automotív szereplőket, mint például a Zoom Lion. A CTP-nek nekünk pedig az volt a szerepünk, hogy bármi, amit kértek, arra megvizsgáljuk, és egy igennel válaszoljunk. Tehát ez...
És ezt így lehet teljesen felhőtlenül azt mondani, hogy egy ilyenre, azon gondolkodtam, hogy a speciális igények azok mindig speciális kivitelezés, tapasztalat és a többi. Tehát itt rengeteg olyan dolog van, amire hát nem biztos, hogy sok cég tud pályázni egy ilyenre.
Ez egy nagyon jó kérdés. Az elmúlt években abszolút azt látjuk, hogy megváltoztak a piaci igények a fejlesztők felé, és azok az egyszerűbb ilyen logisztikai igények, ami korábban a piacot jellemezték, azok lelassultak, és kifejezetten az összetettebb gyártói igények jelennek meg. Ennek sokkal hosszabb a felkészülési szakasa, sokkal nagyobb szakértelmet kíván a kollégánktól, illetve hát amit pénzt belerakunk, az is lényegesen nagyobb, ugyanakkor a return is sokkal jobb. Tehát ez valamennyire elválasztja a piaci szereplőket. Nálunk az a szerencsénk, hogy rendkívül odafigyelünk arra, hogy az épületeinknek a zöld minősítése nagyon magas legyen, így európai szinten tudunk kibocsátani zöld kötvényeket. Ezzel olcsóbb finanszírozást tudunk szerezni, több pénzünk van, ezért könnyebben tudunk reagálni az ilyen hasonló speciális igényekre, amik lényegében egy build-to-suit, tehát a bérlő igényeire húzott elképzelést valósítunk meg.
Azt gondolom egyébként, hogy egy modern ingatlan fejlesztéshez elengedhetetlen, hogy ezeket a szempontokat, a zöld minősítést beemeljétek. Szóval
hát ráadásul ugye, mint ahogy említetted, a amszterdami tőzsdén jegyzett cég, tehát ilyen szempontból maga az ESG reporting is, meg úgy általában az egész befektetői hozzáállás azért nagyon-nagyon-nagyon figyeli ezeket.
Igen, tehát ez nem csak a megvalósításban, a belső szabályozókban is rendkívül fontos, hogy megfeleljünk. Van csoportszintű ESG officer, de minden országban a country head, vagy managing director az, aki ezeket felügyeli, hogy az épületek megfelelő energetikai besorolással rendelkeznek, a BREEAM minősítéseket megfelelően megkapjuk, és ezeket folyamatosan javítsuk.
Hát nyilván rengeteg oka van, hogy ez miért fontos ez az üzlet, a Zoomlion üzlet a CTP számára, de talán a további tervek szempontjából is fontos lehet.
Abszolút, igen. Ez számunkra is egyébként egy mérföldkő, mert látjuk azt, hogy az automotív szektor Magyarországon rendkívül erős, azt gondolom, hogy ez jó a magyar gazdaságnak. Ugyanakkor Kínából behozni azokat a szereplőket, akik kifejezetten nem automotív, az egy nagyon izgalmas szempont. És azt tudom, hogy egyébként a HIPÁ-nak is abszolút ez a szempontja a befektető szerzésnél, hogy olyan befektetőket keresnek, minél nagyobb hozzáadott érték, minél kevésbé automotív kitettségű szereplőket találjon. Ez összesen egy 55 ezer négyzetméteres deal, ez azt gondolom, hogy a magyar piacon is egy rendkívül szép teljesítmény, és egy jelentős méretű ügylet.
Mit lehet mondani a gazdasági szempontból, milyen hatása van?
Helyi szinten ez helyi adókat, környékbeli munkavállalókat fogja megmozgatni mindenképp. Bevontuk az egyeztetésbe a polgármestert és az önkormányzati képviselő urat is. Tehát a helyiek pontosan értik, hogy ennek milyen hatása lesz. Országos szempontból pedig azt emelném ki, amit az előbb mondtam, hogy végre egy olyan vállalat érkezett, vagy új, még egy olyan vállalat érkezett, amelyik nem az automotív szektort erősíti, és azt gondolom, hogy ez a jövő iránya.
Hát oké, meglátjuk akkor majd a következőket. Nagyon szépen köszönjük, kicsit betekintést nyújtottál ebbe a dealbe. Szerintem nem biztos, hogy sokan hallottak a Zoomlion-ról, de így kicsit jobban képbe kerültünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Az elmúlt percekben dr. Gondi Ferenc, a CTP Magyarország, a CTP Management Hungary Kft. Országigazgatója beszélt arról, hogy a Zoomlion a CTP-t választotta magyarországi partnereként.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Újabb 70-es évekből következik egy muzsika. A Flow and Eddie, ez egy ilyen vicces nevű zenekar. Ők azok, akik egyébként elég régen indultak, már az Egyesült Államokban, és a British Invasion előtt is jelen voltak a Birds-zel együtt. Volt egy zenekar, a The Turtles, és ennek voltak az alapító tagjai, és utána csináltak egy ilyen duót lényegében. Mark Follman, ő az, akit Flow-nak hívnak, és az a beceneve, és Howard Kalen, ő pedig az Eddie, és rengeteg olyan szám született ezzel a zenekarral, amit az ilyen comedy rocknak kezdtek el így apostrofálni, ami nagyon fontos üzeneteket fogalmazott meg, tehát, hogy kimondottan ilyen szamizdatként használták az ő zenéiket, úgyhogy aki annyira jól beszél angolul, remélem sokan vannak, akár Frank Zappához is lehet hasonlítani, és az ő zenekarához nagyon sokszor fogalmazott meg üzeneteket, néha elrejtett vicceket a szövegben, de érdemes figyelni a szövegét ennek a zenének, mert sok minden van benne.
Igen, és ami... az aktualitása, akár még
az aktualitás
is...
az még mindig ott van. Így van.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban kedves Hugo üzletkötő, jó reggelt, szervusz!
Jó napra! Kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Vidám a hangod, de nem tudom, elrontsuk, vagy mennyire lehet jó napra?
Elrontod el a miénket?
Nem kell. Oké, hogy áll a Budapest értéktőzsde?
A Budapest értéktőzsde kirobbanó hangulatban van.
Na, ugye, szuper.
Nyitás óta 1,5%-os emelkedésben vagyunk alapvetően. Jelen pillanat Bux Index 86.487 ponton jegyzik, és az összes blue chip emelkedik, 1% feletti tartványban vannak. Ezek közül is viszi leginkább az OTP 23.900-as árfolyammal 1,83%-os emelkedéssel. Ezt követi a MOL. 2814 forinttal, kicsivel több mint 1,5%-os emelkedéssel. A Richter jön a sorba, 1460 forinton, 1,26%-os emelkedéssel, és az M-Telekom, ami 1610 forinton van, kereken 1%-os emelkedésben. Ugye a forgalom azért 70%-át az OTP viszi.
Értem. Hát akkor az azt jelenti, hogy visszapattant egy picit, és látom az amerikai futures-ök is azért óvatos optimizmusban vannak. Kiheverték ezeket a dolgokat? Vagy az, hogy Donald Trump visszavonta a Kanadára kivetett plusz 25%-ot, vagy az acélra, az talán jó hír?
Alapvetően nem rossz hír, mert az építőanyagokhoz, az építkezésekhez is kell, minden egyéb termékhez is, ami tudja hajtani a gazdaságot alapvetően. De ez mindenféleképpen jó jel, meg ugye azért nem várnak hatalmas esést innen már az elemzők, bármelyik nagy indexet követjük. Próbáljuk beárazni, hogy az extra vámok hol lesznek, hogy mekkora hatás lesz a gazdaságra nézve, ugye azért megütötték az legtöbb szektort, okay. És most azért jön egy kis fellélegzés, hogy oké, lehet láttuk az alját, és akkor innen felfelé, mert nem nagyon várnak azért sok esést, meg azért S&P-t is 6500 pont felé várják.
Na de azért még jön egy amerikai inflációs adat is, nem?
Ezt akartam mondani, hogy délután egy amerikai inflációs adat, és emiatt is az euró-dollár most relatíve szűk sávban mozog, ugye ezért az elmúlt egy hétben, másfél hétben azért láthattunk egy közel 500 pontos emelkedést. Jelen pillanatban az euró-dollár 1,0910 körül található, ami azért is jó, mert a dollárral szemben azért a forint tudott erősödni. Jelen pillanatban 1 dollárért a bankközi devizapiacon 368 forintot és 60 fillért kell fizetni. Még az euró-forint egy kicsit gyengült a reggeli órákban, 402 felett lehet kereskedni jelen pillanatban.
Oké. Hát emészjük a híreket, és várjuk akkor, hogy reagál a tőzsde. Köszi szépen!
Köszi! Sziasztok!
Szia,
köszi,
szia!
Tartson kedves, ki az optimizmus!
Igen, tartson ki! Kedves Sugó üzletkötő számolt be arról, hogy nyitott a bét, és hogy mi a helyzet a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na, akkor jöjjön a himnusz a dolgozó nőknek. Ezt korábban akartam rakni, mert ugye okay. Arról volt szó 8 órakor, hogy egyáltalán a feleségeknek mi a szerepe családi vagyontervezésben, pénzügyi döntéshozatalban.
Igazából, ha lenne időm, akkor egy teljes fejezetet tudnék, egy teljes megszólalást tudnék adni időben a hozzászólásoknak, amit főként férfiak írtak egyébként.
És mit gondolsz, milyenek?
Nem túl
kritikusak, sztereotíp vál. Igen.
Van, aki nagyon kritikus, tehát azt mondja, asszonynak a konyhában a helye, van, aki azt mondja,
igen,
hogy nem is feltétlenül szeretne beavatkozni a felesége az ilyen dolgokba, tehát nem kötjük az órára, és van, aki pedig ilyen tipikus férfi szemléletből közelítette meg a témát, és azt mondja, hogy jobb, ha az asszony nem tud a pénzügyi tudatosságban önálló döntéseket hozni.
Na tessék. Na mindegy.
Változatos volt minden esetben.
Dolly Parton és egy kiváló szám 1980-ból 9-től 5-ig a dolgozó nők.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Valakinek nagyon tetszett.
Dolly Parton.
Áldassék a neved.
Nem lehet tudni soha, hogy kinek mi tetszik. Egyébként egy nagyon klassz szám volt, és egy jó filmnek is a betét dala, de most egy szomorú dologról beszélgetünk.
Sajnos igen. Mert hogy te hoztad be igazából ezt a témát, neked van egy személyes érintettséged is, igen. Láttad közelről, hogy mi történik a Velencei tó környékén, és hát azt gondoltuk, hogy ezt a témát mindenképpen bővebben kellene átbeszélnünk. Ugye arról van szó, hogy egy algaszerű undorító cucc jelent meg a tó szélénél, ami most nem is a szélét, hanem gyakorlatilag így egy pár méterrel be is látható, és nem csak, hogy állagában, hanem hát szag formájában
igen,
is terjed.
Igen, ez egy furcsa ilyen algás iszapszerű valami, ami mintha felszakadna a tó ajzatáról, és akkor így úszik rajta, amerre a szél viszi. A nádasok környékén nagyon nagy számba lehetett vele találkozni, de olvastam a fórumokon olyant is, hogy vagy a velencei csoportokban, hogy van, aki szörfözött éppen a minap a tóban, és több helyen találkozott vele, brutálisan büdös, és sokan azt mondják, hogy ha ez így megy tovább, akkor az tönkreteszi a nyarat, de ez csak egy probléma, hogy a többi probléma micsoda, arról Horányi Tiborral beszélgettünk, aki környezetvédelmi mérnök, és többek között a Velencei Tóért is felelős Alba Natura civil alapítvány vezetője, itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt!
Mi nos, ez a dolog, amit most lehet látni, mit tudtok róla?
Hát ugye mondtátok ezt, hogy fölszakad, tehát az a hírem, hogy az influenza szezonban a torkunkból is fölszakad ez az, tehát annyira azért nem aggódnék. Picit szeretném azért lecsavarni, vagy ezt az aggodalmat egy kicsit így puhítani. Valóban van egy ilyen nem túl szép esztétikus látvány most a tavon. Ugye először is azt szeretném, ha látnánk és értenénk, hogy ez egy természetes tó. Tehát ez nem egy medence, ezt nem kezeljük, ez egy természetes víz, ez egy szikes tó valóban. Küzd a saját nehézségeivel. Jelen esetben egy ilyen nem túl esztétikus alga szőnyeggel, ami valóban tök jól elmondtátok, hogy sajnos ez a meder aljáról szakadt föl különböző folyamatok következtében. Ez kifejezetten most ez az ügy nagyon komoly aggodalomra nem adhat okot, azt eltekintve, hogy nem szép látvány, nem jó illata van, de nyilván ez egy természetes jelenség a tóban, hogyha hínár van, ha nád van, ha algaszőnyeg van, akkor ezekkel meg kell próbálnunk tudni együtt élni, mert ez egy természetes tó, egy természetes folyamat.
Gyakorlatilag
sokkal
akkor,
inkább...
csak azt akartam mondani, tehát gyakorlatilag a tó saját maga tisztítását, betegségét, nem tudom, hogy mondjuk jelenségét kezeli, tehát ezt a saját ökoszisztémájában megoldja?
Nem, ezt nem mondanám, inkább ez egy velejárója annak, ami most a tóval történik. Aha. Ugye van egy olyan dolog, hogy eutrofizáció, ugye ez egy magas foszfor és nitrogén tartalommal van a tó, ez nem egy jó dolog, ez nem egy jó jelenség, ugye ez a nagyon sok szerves anyagnak a tóba való bejutása következtében történik. Ha nagyon meleg van és nagyon elszaporodnak az algák az időjárás következtében, akkor ez nem egy jó jelenség, ez elszaporodik a tó alján, hogyha lejut a napfény, akkor meleg hatására elszaporodnak, és nyilván a mostani időjárási anomáliáknak köszönhetően ezek az algatelepek felszakadnak. Ugye ezek már ilyen élettelen algatelepek, tehát nyilván mostanában, amikor így följöttek a tó felszínére, és az időjárásnak köszönhetően a szél odafújta egy helyre, össze sodorta a söpredéket, hogy úgy mondjam, tehát tényleg nem szép látvány, és ugyanazért van ennek egy bomlási periódusa még, tehát valóban az illata sem jó. Károsnak nem mondanám, nyilván ugye az elmúlt években ez a magas algaszint azért arra érzékenyeknek okozhatott egy pici bőrpírt, vagy bármilyen hasonló dolgot, de igazából az egészségre nem káros, minden évben változik a Velencei tó szintje. Inkább azt mondanám, hogy azt kell megérteni, hogy komplex problémáról beszélünk.
Igen, ez nagyon ugye fontos, és örülök, hogy igen. Ezt felhoztad, mert tényleg ez úgy tűnik, hogy nagyon látványos, hát nyilván büdös is, tehát riasztó lehet,
igen.
De hogy
igen.
Igazából rengeteg minden összeadódik, és ez már csak habatortán.
Igen, sajnos ugye az elmúlt évek nagyon alacsony vízszintje megkövetelte azt, hogy valami történjen a tóval. Tehát gyakorlatilag ugye minden létező tározót leeresztettünk a tóba, aminek volt egy negatív következménye, ezek horgászati tevékenységből használt tavak vagy víztározók voltak, aminek nagyon magas volt a szerves anyagtartalma. Ezt beeresztettük a Velencei tóba, mert melyik újunkat harapjuk meg, alacsony vízszint vagy rossz vízminőséget eresztünk be. Ezzel megpróbáltak a szakértők és a kollégák együtt élni, ez nem volt egy szerencsés dolog, ugye megemelkedett a szerves anyagtartalom, különféle emberi hatásokra, mezőgazdasági tevékenység hatására, szennyvizek hatására, Hamar melegszik az idő, már március-áprilisban látjátok, hogy milyen idő van, és nagyon sokáig fog tartani a nagyon hosszú aszályos nyár. Tehát kevésbé aggódnék az algatelepek miatt, amit majd a szél szétszed meg, visszasüllyed, ez inkább ilyen esztétikai dolog, sokkal inkább az aszály miatt, a gyors felmelegedés miatt aggódnék, és amiatt, hogy egyszerűen mindent leeresztettünk a Velencei tóba, most már csak a vízgyűjtő területre tudunk támaszkodni. Például egy ilyen magas szervesanyag tartalommal egy dolog tudna kezdeni valamit, a még nagyobb vízmennyiség, hogy felhiguljon ez a szervesanyag tartalom.
Ez a tó szemmel láthatóan szenved. Ahogy elmondod a tüneteket, a szakemberek pontosan tudják és látják ezt. Hol lehetne beavatkozni, mik lennének a legfontosabb operatív és döntéshozói lépések ahhoz, hogy ez megváltozzon? Mert teljesen jól leírtad a diagnózist, tehát ha valamivel ennyire teljesen transzparensen tisztában vagyunk, hogy mind megy keresztül, és hol lett ez a folyamat elrontva emberi beavatkozások miatt, akkor hol tudunk segíteni?
Hát figyeljetek ide, ugye sokszor azt mondják, hogy ez egy természetes tó, ez majd öngyógyítja magát. Ez nem így van, mert hosszú évtizedek óta mi beavatkozunk emberek ezeknek az ökoszisztémáknak a folyamatába. Tehát nekünk szerintem be kell avatkoznunk, ez az én szakmai véleményem, hogy segítenünk kell azt az elrontott folyamatot, amiben belepiszkáltunk. 4-5 éve biztosan tudjuk, hogy mit kell csinálni ezekkel a vízfelületekkel, legyen ez a Balaton, Fertőtó, Velencei-tó, vagy bármelyik hazai tavunk. Tehát tudjuk, hogy mit kéne csinálni, vízügyi igazgatóságok, ökológusok, hidrobiológusok, tudjuk, hogy mi a feladat. Kormányzati beavatkozásra van szükség. Tehát olyan mennyiségű pénzt kell most ide tenni, ami nem 100 milliárdról beszélünk, de 1 milliárdról biztos beszélünk, hogy egy komplex rendszert fejlesztünk. A tározókat kikotorjuk, a vízlevezető árkokat rendbe tegyük, a települési ágakat, amik bevezetik az esővizet, a csapadékvizet a tavakba, rendbe tegyük. Ugye most a vízügy az a vizet a tájba programba pumpál bele 1000 milliárd fölötti pénzt. És nem jutnak ilyen beavatkozásokra pénzek, tehát még egyszer hangsúlyozom, kormányzati beavatkozásra és kormányzati segítségre van szükség, a szakmával karöltve.
Igen, de itt van egy csomó, mondja Zsuzsi.
Csak azt akartam mondani, hogy szerintem itt látszik annak a hiánya, hogy nincs környezetvédelmi minisztérium, nincs szakpolitikai döntés, és amögött nincsen egy olyan szakmai csapat, aki a pénz helyes és megfelelő delegálását a feladatra el tudná különíteni.
Abszolút. Ugye van egy ilyen tételmondat az egyik tanulmányban, hogy van ez a klorofil szint, ami arról árulkodik, hogy milyen magas a szerves anyag tartalma ezeknek a vizeknek, és egész pontosan fogalmazva azt mondja, hogy a tápanyag túlzott feldúsulása algák elszaporodásával jár, amely, és itt jön a lényeg, negatívan befolyásolja a vizek ökológiai állapotát, felhasználhatóságát, akár gazdasági, akár rekreációs és ökológiai célokra. Tehát elfelejtik azt a döntéshozók, hogyha nem teszünk bele forrást ezekbe a rehabilitációkba, akkor gazdasági, ökológiai és akár rekreációs károkat okozunk,
mindenki
de ami
veszít,
legfontosabb
igen.
Szerintem most nekik az a gazdasági kár, és ezt fel kéne ismerni, hogy van egy húzó ágazatunk, ami a GDP nagy százalékát adja, és látjátok, hogy mennyire szertágazó, hogy most már a GDP-ről beszélünk, az a turizmus. És hogy ez összefügg a tó állapotával, egy ilyen algaügy, összefügg a turizmussal.
Persze, teljesen egyértelmű összefügg, és ráadásul ugye több település, több város van a tó környékén, ezek nem rövid távú problémák, hosszú távúak, lehetett látni, hogy mi történt, amikor a legalacsonyabb szintet láttuk az utóbbi években a tónál. Az 2 évre simán meghatározta a tó körüli turizmust, de én azt sem értem igazából, hogyha olyan beruházásokat terveznek a tó környékére, amiknek ugye vannak állami kapcsolatai, mint például a Kovács Katalin Kajak és Kenu Akadémia. Igen. Hogy lehet versenyeket rendezni egy ilyen helyzetben? Szerintem sehogy. Akkor ott van ugye a vitorlássport, akkor ott van még rengeteg más dolog, a rekreációs vitorlázás, ami régi, hosszú távú terv, és az is mindenféle dotációban részesült. Szóval ezek is ott vannak a tó körül. Nem nagyon értem az átgondoltságát ennek.
Hát figyeljetek, számomra izgalmas, én versenysportoló voltam, és kenus voltam. Tehát én itt nőttem föl a velencei versenypályán. Ez tök jó, hogy elköltöttek ide. Én azt gondolom, hogy 50 milliárdot nem biztos, hogy ide kellett költeni egy ilyen sportkomplexumra. Ugye pont ez az alga dolog, ez annak a versenypályának a kétharmadát most beterítette, mert olyan szélmozgások voltak, meg hullámzások, hogy összegyűjtötte gyakorlatilag, a kétharmadát elfoglalta. Tehát most abszolút használhatatlan a versenypálya. szerintem amúgy sem egy ilyen nemzetközi versenyre hivatott, nyilván Szeged, Matyér, meg ezek a területeink, amik alkalmasak erre, de most még edzésre sem alkalmasak ezek a területek, és 50 milliárdos beruházásról beszélünk, most éppen mellette egy ifjúsági központot az EFOT-nak akarnak finanszírozni. Ja, ami hát megint érdekes, hogy adott esetben 28 ezer fiatal tudunk ott a Velencei-tó partján ellátni, vagy ott vendégül látni, hogy ők, tehát az ő lábnyomuk az is jelentkezni fog a tóban, miközben ezzel kezdtétek is teljesen jól. Ezer sebből vérzik a tó, ezer problémája van, legalább egyet-kettőt oldjunk meg. Sajnos az a rossz hírem, emiatt szerintem legyen mindenki nyugodt, az elkövetkezendő hetekben fogjuk látni, hogy hova ülepszenek ezek az algatelepek, a vízügyes kollégák, a MOHOSZ, a Horgászszövetség folyamatosan méri a vízminőséget, tehát emiatt nem aggódom, amiatt aggódom, hogy október óta jelentős csapadék nem esett az országban.
Igen, sajnos ez a Duna is, a Tiszán is látszik, szenved minden valóban, ez még hatványozottabban látszik a Velencei tónál is. Hát ugye most egy pont írt egy hallgató, hogy a tóminőség egyértelműen a déli oldali partrendezés, a betonpartfal óta romlik folyamatosan, és ez azt mondja, az a probléma elsődleges forrása, de ugye erről nem lehet beszélni.
Abszolút lehet, és civil szervezetként mi beszélünk mindenről, és én most bejutottam országgyűlés, vagy Gárdonyvárosban képviselőként, tehát én onnan is képviselem ezt az ügyet, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon. Lehet, abszolút is kell is, és arra hívom föl a lakosság figyelmét, hogyha bármit lát, bármit tapasztal, vagy el tud jönni egy árkot takarítani, akkor menjünk, csináljuk meg, mert nem lehet várni. Itt 2021 óta mondunk dolgokat, a Kékbolygó Alapítvány maga 2022-ben adott ki egy tanulmányt, hogy mit kell csinálni, milyen lehetőségek vannak. 2025-ban szeretném a döntéshozókat tájékoztatni erről, hogy 50 meg 100 meg 1000 milliárdokat költünk el, és egy turizmus kapcsán fontos tavunkat nem vigyázzuk, nem csinálunk vele semmit.
Hát vagy hangsúlyoznak folyamatosan, és amit te is mondtál, szerintem egyébként elsősorban az aktív pihenésre jó a Velencei tó, erre kéne pozícionálni, tehát az nem egy elsősorban fürdőhely, nyilván fürdőhelyként is tud funkcionálni, de aktív pihenésre kiváló, és hát ha már ez egy olyan hangsúlyos dolog, hogy komoly programja van, és tényleg forint milliárdok mennek erre, akkor talán érdemes lenne egy kicsit jobban koncentrálni például a Velencei tóra is.
Igen, de nem szeretném, hogy ezt így menjünk el, hogy azért ez egy tó, ez egy természetes közeg, ennek van ökológiája, és ezt vigyázni kell. Tehát, hogy biológiai sokféleségre törekszünk. Persze egy tó szolgálja ki a körülötte élőket, a turizmus, tehát nyilván legyen vitorlásverseny, legyen kajakkenu verseny, tehát itt nem tudunk síversenyt csinálni, mert ez egy vizes közeg. És én ennek híve vagyok, hogy használjuk ki a tavat, de vigyázzunk rá, és ebben most nagyon nagy összefogásra van szükség, anyagi támogatásra lenne szükség az állam részéről, mert az önkormányzatok az elvonások következtében nem fognak tudni mit csinálni, és megint az emberek maradnak ott, akik hát vagy van kedvük, vagy nincs, vagy el tudnak menni a hétköznapi gondjaik mellett, vagy nem. És ennek kitenni a tavat nagyon kockázatos.
Beszéljünk róla minél többet, ennyit
folytassuk,
tudunk tenni.
Tibor, köszönjük szépen. Köszönöm. Az információkat, jó munkát nektek!
Köszönöm nektek is, szervusztok!
Szia.
Horányi Tiborral beszéltünk, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjével, és ugye, mint kiderült, Gárdonyi önkormányzati képviselővel arról, hogy milyen állapotban van a Velencei tó most a legújabb ilyen iszapos algás trutyi miatt. Beszéltünk egy picit arról, hogy mit kéne a tóval kezdeni.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Kedves Zoli, nem tudom, hogy mire gondolsz. Azt mondja, hogy neki támadt egy gondolata, miszerint az egész adás alatt olyan volt, mint ha magyarul beszélnénk, de gyakran mégsem értette.
Végül mégis megírta.
Most az, hogy...
Lehet, hogy...
Tudod, Zoli, az úgy működik, hogy van egy csomó szó, ami a magyarba a németből jött be, egyenesen tükörfordítással. Ezek is fura szavak voltak annak idején. A nyelv egy organikus dolog, nagyon sok irányból érik behatások, leginkább ugye mostanában az irányadó és globálisan lingua franca angolból, és a különböző technológiai kifejezésekből azokat néhol lefordítják, néhol nem.
Egyébként mi ebben jók voltunk ma, tehát tényleg valóban voltak olyan kifejezések, amiket helyre kellett tenni, de szerintem nagyszerű szakértők voltak itt, akik segítettek nekünk abban, hogy ezeket a fogalmakat kibontsuk, megértsük.
Szerintem tök jól elmagyarázták.
És mondjuk nem tudom, egy picit talán az ismereteinket bővítették ezzel. Jó, én szeretném megköszönni a mai reggelt.
Nagyon jó,
Endre,
volt.
Köszönöm.
Én is neked. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Köszönjük a hallgatóknak a hozzászólásokat.
Egy fitness edzésnek is simán megfelelő volt. Annyi témát dolgoztunk fel itt röpke 3,5 óra alatt, úgyhogy most elmegyünk dolgozni.
Ja,
úgy tegyétek ti is ugyanezt, tehát nem pihenni megyünk, hanem dolgozni
ez
megyünk.
Így van, igen.
Holnap viszont ismét Millás reggeli, 6-tól megismételjük a mai adás legjobb pillanatait, amit mi annak gondolunk, aztán 6:30-tól pedig élőben találkozhattok a kollégákkal, mégpedig mindjárt mondom, hogy kivel, mert...
Na, ki lesz volna?
Jön vissza Ács Gede párosunk, úgyhogy kiváló, majd morognak helyettünk rendesen.
Felvidámítom öreg, őket reggel.
Itt van már a Czoller Andi, így van. Mivel fogod őket felvidítani?
Hát ezt még nem tudom, a holnap reggeli hírekkel.
Azok vidámok lesznek, Andi?
Például. Hát,
igazából holnap azért érezhetitek, hogy miért kapta annak idején viccesen ezt a nevet, hogy a gazdasági mapecsó a Millás reggel, mert itt lesz Stadler és Waldorf, a két öreg.
Azt viszont már tudom, hogy 7:20-kor ki lesz a vendégünk.
Na, ki lesz a vendégünk?
Bot Péter Ákos.
Ó, de jó, nagyszerű.
És akkor sejtjük, hogy milyen témában. Gyakorlatilag 15 dolgot tudnék tőle kérdezni, amit 15 Millás reggelig megtöltene, de
akkor mondok még egyet, holnap 9:45-kor pedig a gasztrorovatban az ehető erdő lesz a téma.
Az nagyon jó, az nagyon jó. Úgyhogy jó van, szuper. Ennyi fért a mai adásba, köszönjük szépen a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.